Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy megfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Az Európai Parlament jóváhagyása után december 1-én lép hivatalba az új, Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság. Erről és a testület tervéről beszélgetünk a következő órában itt az arénában. De mielőtt konkrétan az új testületről esne szó, milyen szerepe van az uniós döntéshozatalban, az irány kijelölésében az Európai Bizottságnak? Milyen jogkörei vannak, hiszen a végső szót tulajdonképpen a tagállamok mondják ki?
Így van, ugye az Európai Uniónak, és hát mondjuk azt az európai integrációnak a hajnalán már az 50-es években megálmodták azt a struktúrát, amiben működni fog az európai intézményrendszer. Ebben a bizottságnak egy kitüntetett szerepe volt, ugyanis két nagyon fontos feladatot lát el. Egyrészt ő a kezdeményező, ő az, aki beindítja az európai szintről érkező ötleteket, amiről aztán a tagállamok döntenek, majd pedig neki kell végrehajtania azokat a döntéseket, amelyet a tanácsban hoznak. És hát az elmúlt időszak mondjuk az elmúlt évtizedekben ez a feladata megmaradt az Európai Bizottságnak. Ahhoz képest ugye, hogy a korai évtizedekben tulajdonképpen a tanácsnak a döntései voltak azok, amik domináltak, és talán lehet azt mondani, hogy a bizottság az a 80-as éveknek a közepétől, Jacques Delorsnak a bizottsági elnöki ciklusától kezdve volt igazán aktív, és alakította az Európai Unió felé vezető integrációt. Az elmúlt időszakban is nagyon aktív maradt, és hát az elmúlt 4-5 évben a válságok övezte európai integrációban meghatározó szerepe volt az iránymutatásban is.
És a döntéshozatalban mennyire meghatározó a szerepe? Ugye sokat lehet hallani az együtt döntés intézményéről, Európai Tanács, Európai Bizottság, Európai Parlament.
Hát alapvetően a bizottság ugye nem dönt, a bizottság kezdeményez, illetve végrehajt. De természetesen az, hogy miről döntsenek a tagállamok, az valahol itt kezdődik, viszont az is igaz, hogy a bizottság semmiképpen sem fog egy olyan javaslatot a tanács elé tenni, amiben nem biztos, hogy valamilyen módon vagy átmegy, vagy legalábbis elkezdődik egy hosszas egyeztetés róla. Ezért azt szokták mondani, hogy egy kicsit súg a tanács, vagy pedig, és ez egy új bizottsági kezdeményezés volt, valamikor a 2000-es évek után egyre többet olyan hatástanulmányokkal szokták körbe bástyázni a döntések előtt ezeket a javaslatokat, amit nagyon nehéz aztán visszautasítani. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy ezek a kezdeményezések partalanok lennének, hanem inkább azt, hogy a szakértők, illetve a tagállamok már korábban kapnak egy lehetőséget arra, hogy ezt a döntéshozatalt ezt megkezdhessék.
Mennyire kötik az előző 5 év megkezdett feladatai az új testületet? Mennyire lehet érzékelhető az irányváltás, akár az elmúlt 5 év miatt, akár amiatt, hogy a tagállamok ugyanazok maradtak, és a tagállamok miniszterei, döntéshozói is ugyanazok, mint mondjuk fél évvel ezelőtt?
Ahogy ezt értékeljük, ugye tudnunk kell, hogy az európai integráció az elmúlt évtizedben, amiből ugye a Juncker bizottság, az előző bizottság az egy ciklust tudott magáinak, 3 nagy válságon ment keresztül. Az első válság az úgynevezett szuverén adósságválság volt, a pénzügyi válság, aminek még a terheit nagyon sokan nyögik jelenleg is. Nagyon sok olyan kezdeményezés indult el, és a bizottság ezeket koordinálta, amelyek az európai integrációnak, az új gazdasági kormányzási rendszerének az alapjait dolgozták ki. Ezek a feladatok félig készültek el, vagy egyesek még félig sem, ezeket folytatni kell. A másik nagy válság a migrációs válság volt. Tudjuk, hogy itt is nagyon nehezen megy előre az a bizonyos szekély. Az európai integráció számos olyan koncepciót dolgozott ki, ami a tagállami szinten végrehajtott bevándorláspolitikákat, illetve menekült politikákat megpróbálna harmonizálni, de kezdve a kvótarendszertől egészen a különböző jogszabályi hátterekig, amik a harmonizálás lehetővé tennék a további harmonizációt, itt is nagyon sok terület van, körülbelül 9 olyan nagyon fontos jogszabály, aminek a továbbvitele még fontos lenne. A harmadik nagy válság a Brexit. Itt volt, ugye, ami megkezdődött 2016-ban, és még mindig nem látjuk a végét. Ugye senki ne gondolja, hogy most januárban véget ér, hogyha még úgy is döntenek a britek, hogy kilépnek. Nagyon sokáig kell majd az új tárgyalásokat vinni, ami a jövőbeli kapcsolatokról fog szólni, tehát ez is a bizottságnak a nagyon fontos feladata lesz. És hát mindez nem lenne elég, az európai integráció önmaga is szeretne megújulni ettől a bizottságtól kezdve, és a von der Leyen bizottság egy egész ambiciózus csomagot célokat tűzött ki maga elé, ami kezdve a zöld Európának a megteremtéséig, a digitalizációnak a továbbviteléig, egészen a munkavállalói jogok, a szociális jogok területén, különböző jogszabályoknak a kezdeményezésén át, odáig, hogy az európai integráció a kül- és biztonságpolitikában is egészen új szerepet szán magának. Ezek mind-mind olyan programok, amelyek az előző nagy csomagokhoz hozzá fognak járulni.
És ha mondjuk így egy szinten lejjebb megyünk, az irányok és a feladatok meghatározásában mekkora szerepük van a biztosoknak? Mekkora önállósággal rendelkeznek ők?
Ha megnézzük, hogy milyen volt az előző bizottság, akkor azt lehet mondani, hogy a korábbi évtizedekhez képest Juncker volt az első olyan bizottsági elnök, aki megpróbálta a viszonylag egyenes bizottsági struktúrát politikusabbá tenni, megpróbált olyan munkaköröket kialakítani a biztosok portfólióján között, amelyek lehetővé teszik azt, hogy hatékonyabbak és politikusabb döntések jöjjenek. Ugye ő használta ezeket a szavakat. A mostani bizottság pedig egészen egyértelműen ilyen irányba megy, azaz azokat a végrehajtási határozatokat, illetve azokat a kezdeményezéseket, amelyeket majd fog a bizottság az elkövetkező időszak a tanács elé tenni, illetve a parlament elé. Ezeket egy olyan hierarchikus struktúrába akarják csinálni, ami hát különböző csoportokon keresztül az egyes politika területeknek a hatékonyabb elosztását és a hatékonyabb végrehajtását szolgálják. Azaz mondhatjuk azt, hogy egy biztosi rendszer lesz a biztosi rendszeren belül, lesznek alelnökök, lesznek területi felelősök, és alájuk fognak tartozni azok az emberek, akik végrehajtják ezeket a feladatokat, de mindenképpen sok-sok területnek a koordináció olyat is el fogják látni.
Vagyis akkor mondhatjuk azt, hogy a biztosok feladatai szerepköre erősödik?
Ha megnézzük ezt a struktúrát, ami most kialakulóban van, akkor én azt merném mondani, hogy igen, egy nagyon friss és nagyon újfajta biztosi felosztás születik, hogy ez aztán mennyire fog majd keresztül menni, és mennyire lesz hatékony, az attól fog függeni, hogy ez a rengeteg feladat, amit bevállaltak, és nem is évtizedekre vagy évekre előre, hanem néha csak hónapokra adtak maguknak határidőt, ezeket mennyire tudják ebben az új struktúrában végrehajtani.
Min múlik, hogy egy bizottság mennyire lehet, vagy lesz sikeres, elismert? A tagállamokkal folytatott egyeztetései, a kompromisszunk készsége, a közvetítő jellege, mi kell ahhoz, hogy 5 év múlva erről a bizottságról azt mondják a legtöbb tagállamban, hogy igen, ez egy sikeres bizottság volt.
Két feladata van a bizottságnak, ugye így is kezdtük a beszélgetést, az egyik a kezdeményezés. Ebben a kezdeményezésben mindig be kell vonni a tagállamokat is, azokat a csoportokat, társadalmi csoportokat, szociális csoportokat, vagy bármilyen más formációkat, mondjuk régiókat, amelyekben kezdeményezni szeretne valamilyen újat, itt lehet mérni a hatékonyságot. A másik pedig a végrehajtásnak az oldala. Ugye itt egyrészt az új jogszabályokat kell betartatni a tagállamokkal, másrészt pedig a meglévő struktúrákat kell alakítani, és nem mellesleg azért, ne felejtsünk egy harmadikat se, vannak az ambiciózus nagy célok, amelyet az állam és kormányfők tűznek ki az Európai Unió elé, gondoljunk csak Junckernek és a másik 4 vezetőnek, vezető európai politikusnak a javaslatára 2015-ben az Európai Unió reformjáról, vagy éppen a napokban született ugye meg az a kezdeményezés, ami német-francia vezetéssel egy 2 éves folyamatban egy teljesen új európai integrációnak a körvonalait szeretné meghatározni, és hát ehhez majd a bizottságnak is hozzá kell szólnia, hiszen vagy szerződést változtatunk, és akkor egy új feltételrendszerben működünk, vagy a meglévőben kell ezeket valahogy beilleszteni, és itt a bizottságnak nagyon nagy szerepe lehet.
A bizottságnak van egyfajta egyeztető, egyfajta mediátori szerepe is a tagállamok között?
Hát hivatalosan ugye a bizottság független a tagállamoktól, ugye ő az úgynevezett szupranacionális, vagyis a nemzetek feletti szerve az európai integrációnak, ugye a biztosok sem úgy működnek, mint a nemzetállamoknak vagy tagállamoknak a képviselői, hanem önálló kompetenciákkal, önálló döntéshozatallal rendelkeznek a saját területükön belül, de természetesen ezt nem lehet megúszni anélkül, hogy a tagállamoknak az intenzív bevonása ne történjen meg valahogy. Lehet ez közvetett, közvetlen, vagy lehet bizonyos kezdeményezéseknek a felvállalása, és utána pedig ennek a végig vitele az Európai Uniónak az intézményrendszerén.
És akkor most konkrétabban az új Ursula von der Leyen vezette testületről, illetve a következő 5 év terveiről, Az új német bizottsági elnök közelebb áll a 2004-ben csatlakozott országok, mondjuk így gondolatvilágához, mentalitásához, mint a luxemburgi kormányból érkezett Jean-Claude Juncker? Mit lehet erről tudni?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye, hogy mit nevezünk most közelinek, és mit nevezünk távolinak. Hát két olyan probléma rendszer volt, amiben ugye éreztük a másságot az elmúlt években. Az egyik a migrációs kérdéseknek a kezelése, itt a szolidaritási mechanizmusnak a bevezetése, a kvóta mechanizmusnak a bevezetése, illetve az egész európai migrációs kérdésnek a kezelése, ennek a biztonságpolitikai vonzatai, bár itt sokkal közelebb voltunk ugye a bizottsághoz. A másik nagyon fontos terület pedig az Európa jövőjéről szóló vita. Milyen módon képzeljük el az európai integrációnak a jövőjét, a tagállamoknak a megerősítésével, esetleg a parlamentnek a megerősítésével, föderáció irányába menjen az integráció, vagy erősítsük meg a nemzetállami parlamenteket. Ebben a vitában ugye én azt mondom, hogy egyelőre hagyjuk meg a von der Leyen bizottságnak azt, hogy még nem tűzött ki egyértelműen célokat és álláspontokat. Őneki egyébként is a feladata az lenne, hogy támogassa a tagállamokat. Látjuk, hogy az európai integrációnak a súlypontja az áthelyeződött Németországra és Franciaországra a Brexittel, és nagyon-nagyon sok kezdeményezés van, ami egyértelműen a föderális irányba mozdítaná el az integrációt. Itt meg kell találni azt a kényes egyensúlyt, ami mondjuk ez a gravitációs centrum, illetve a kelet-európai országok, és azért zárójelben jegyezném meg, hogy itt az északi országok is ebben a skatujában vannak most, között majd fent lesznek és felmerülnek.
Milyen tervei vannak a bizottság elnökének? Miben látszik jelentős különbség az előző vezető Jean-Claude Juncker elképzeléseihez képest, hogyha a múlt és a következő 5 évet hasonlítjuk össze?
A Junckernek a programját nézzük meg, ugye a központi kérdés az a szuverén adósságválság megoldásával kapcsolatos, és az eurózónának a megmentésével kapcsolatos különböző terveknek a véghezvitele volt. Ugye létrejött az Európai Bank Uniónak az első két pillére, ennek akkor még csak a megerősítéséről volt szó, vagy például a makro-mikroprudenciális rendszer, felügyeleti pénzügyi rendszernek a megerősítése, a bank hatóságnak a megerősítése, vagy éppen az európai stabilitási mechanizmus körüli viták, ugye ezek mind a gazdasági kormányzásnak a kérdései voltak, de felmerült ugye az, hogy esetleg majd az Európai Uniónak az új költségvetése, amikor elkezdődnek a viták róla, párhuzamosan egy új költségvetésnek a kialakításával történjen meg. Szó volt arról, ugye, hogy a Brexitet egészen máshogy kezeljük, mint ahogy a végén sikerült, ugye valahogy megpróbáljuk szorosabban együttműködni a britekkel. Most ehhez képest ugye egészen új területek vannak, amik az új bizottságnak a súlypontjába kerültek. Nagyon fontos, és ezzel nyerte el von der Leyen ugye a parlamentnek a támogatását a végül, a zöld program. Ugye itt a széndioxid kvótának a kérdése, amit radikálisan megemelne, illetve a célt emelni meg radikálisan 2030-ra, 40% helyett már 50, sőt akár 55%-os csökkentést is elérhetőnek szeretne látni az 1990-es évekhez képest. A másik, ami nagyon fontos ugye az európai integrációban, ez a bizonyos minimálbérnek a bevezetése, illetve az azok szükséges különböző szabályoknak és módszertanoknak a kidolgozása, hogy hogy lehetne ezt bevezetni. De ugyanígy ugye a digitális gazdaságnak a erős teljes támogatása, mondok egy példát, például ami az előző időszakhoz képest egy teljesen új terület, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szabályozásoknak a bevezetése, és nem is olyan sokára, ezt néhány hónapon belül szeretnék már tárgyalni, vagy például az európai védelmi iparnak a megerősítése, az új európai közös kül- és biztonságpolitikához szükséges alapfeltételeknek a kialakítása, védelmi ipar integrációja, illetve akár az európai intervenciós hadseregnek a kialakítása, ami hát nagy kérdés, hogy a tagállamoknak hogy nyerni majd el a tetszését.
Pont ezt szeretem volna kérdezni, hogy az, hogy ő zöld programot hirdetne, hogy karbonsemlegességet hirdetne, vagy uniós minimálbért hozna létre, vagy hozatna létre. Ezek tervek lehetnek, de hát a tagállamokon múlik. Mennyire lehet a tagállamokat meggyőzni, vagy mennyire állnak ezen tervek mögött a tagállamok? Mennyire az ő elképzelése is, mennyire mondjuk így uniós vagy európai uniós elképzelés?
Hát mivel a döntés ugye a tagállamok kezében van, ezért semmiképpen se fogja a javaslatokat beterjeszteni, amit a tagállamok nem fognak támogatni, vagy viták után valamilyen módon ne lenne esély rá, hogy átmennének ezek a megállapodások. Az biztos, hogy a tagállamoknak az érdeke az, hogy azokat a programokat, amelyeket közösen fektettünk le, ezeket valamilyen módon az elkövetkezendő években végrehajtsuk. Ha digitális gazdaságra gondolunk, ugye Európának a szerepének a megerősítése, ez közös érdek. Ez egy olyan terület, ahol az európai integráció sikerrel tudja felvenni a harcot az Amerikai Egyesült Államokkal, a feltörekvő Kínával, ugye itt az 5G hálózatoknak az elterjesztése, a szélessávú internetnek az alkalmazása, az elektronikus kereskedelemnek a támogatása, vagy akár ugye a különböző előbb említett mesterséges intelligenciával kapcsolatos szabályozásoknak a kidolgozása.
De talán ez az egyszerűbb része a dolognak, mert ebben mondhatjuk talán azt, hogy mind a 27 országnak egységes a célja.
Igen. Vannak olyan pontok, ugye, mint például a zöld gazdaságnak, ami nagyon nehéz lesz a feladata valóban az új biztosnak, hiszen itt pontosan a kelet-európai államok, illetve bizonyos régebbi tagállamok is azt mondják, hogy ne ilyen gyorsan hajtsuk ezt végre, hiszen ez a hagyományos iparoknak a leépülésével járhat, vagy éppen a versenyképességüknek az elveszítésével.
Tudván, hogy Kínában éppen, hogy ezen a területen van nagyon nagy versenyelőnye a kelet ázsiai országnak, mert ha valamivel a klímavédelemmel kevésbé foglalkoznak, finoman szólva.
Pontosan ez az a kulcs ugye ehhez a vitához. Viszont, hogy lássuk ugye, hogy miért jó az európai integráció, és ezen a területen jó az, hogy van európai integráció. Ugye az államok tudják egymást különböző módon kompenzálni. Ha valaki itt veszteséget szenvedne el, akkor ezt az Európai Unió bizonyos transfereken keresztül tudja pótolni, vagy ezt a versenyhelyzetet visszahozni számára. Ugye most van az új költségvetésnek a vitája, ebben a költségvetési vitában például a strukturális alapokon keresztül, vagy más forrásokon keresztül, de lehetne támogatást biztosítani azoknak, akik a másik területen veszteségeket szenvednek el. Tehát egy ilyen adok-kapok játék elindulhat, és ez is a bizottság feladata, hogy noha elkezdődött a költségvetésnek a vitája, itt akár kompenzációkat érjen el.
És a másik ilyen forró pont lehet talán az Európai Uniós minimálbér, ami Nyugat-Európa számára nem feltétlenül egy nehezen véghez vihető dolog, de a 2004 után csatlakozott államok számára, hát hogy is mondjam, gazdaságilag lehet, hogy elég nagy megterhelés. A munkavállalók természetesen ennek örülnének, csak hogy ezt ki is kell valakinek fizetnie.
Így van, ugye van egy másik kezdeményezése, amivel párhuzamot vonhatunk az Európai Uniónak, ugye ez az egységes társasági adóalapnak a bevezetése, ami nem azt jelenti, hogy közös adó lenne, hanem legalább a szabályokat fogadjuk el közösen, de itt sem ment előre igazán a szekér az elmúlt időszakban. Vannak tervek, de ugyanez a probléma, hogy nagyon sok fajta minimálbér számítási módszer létezik, van, ahol van minimálbér, valahol nincs minimálbér. Az európai integrációnak itt a felelőssége inkább az, hogy az egységes piac szabályrendszerének a kialakítása, ami évtizedekig tartott, és valóban egy szabad piaci rendszert, egy nagyon erőteljes, mondjuk azt jobboldali szabad piaci rendszert valósított meg, ennek az ellensúlyozása, a szociális Európával kapcsolatos kérdések nagyon nehezen mentek előre. Van alapjogi kartánk, vannak benne munkavállalói jogok, szociális jogok rögzítve, de ezek a mondjuk azt policy vagy politika szintű egyeztetések, ezek nem mentek előre. Itt szeretne valami kicsit elérni legalább a bizottság, bár sokak szerint ez óriási lenne, és ez nem azt jelenteni, hogy az európai szintű minimálbér lenne meg, hanem a módszertan, illetve egyáltalán a lehetősége, hogy mindenhol bevezessék ezt, az támogatva lenne.
És ön is részben említette, hogy az új bizottsági elnök az Európai Parlamenti beszédében például kiemelten szólt a migrációról és a határvédelemről, jelezte, hogy ez a kihívás nem szűnik meg a közeljövőben, ezért olyan tartós, közös, humánus és hatékony megoldásokat kell találni, amelyek elfogadhatóak mindenfél számára. Mik lehetnek ezek, és milyen tervei lehetnek Ursula von der Leyennek?
A migrációs és ugye a menekült politikával kapcsolatban azt kell tudni, hogy az európai integráció 1999-től három nagy programon keresztül kezdte a harmonizációját a bevándorlás pontosan a migrációs politikának, ami ugye a migrációs politika bizonyos részeinek a bevándorlás politikán belül az úgynevezett menekült szabályozásoknak az összehangolása, illetve a különböző alapoknak a létezésével létrehozása, amelyek segítenék a menekült kérelmekkel kapcsolatos különböző eljárásokat. Most ezek itt a válság közben ugye átterelődtek a dublini rendeletnek az irányába, az, hogy kik a frontországok, ahova érkeznek, hogyan osszuk el a menedék kérelmeket, de azért ne felejtsük el, hogy a háttérben ezek a jogszabályoknak a továbbvitele, az tovább ment valóban, és új szinten vannak. Megpróbált az Európai Bizottság az elmúlt 3 évben is eljutni oda, hogy kialakítsa ezeket a szabályokat, elfogadtassa az országokkal, de nagyon sokan összekapcsolták ezeket a kérdéseket, ugye azzal, hogy ez a szolidaritási mechanizmus is jöjjön létre, viszont nem adta fel az Európai Bizottság. Most mondjuk azt, hogy a csúcs után, a menekültáradat csúcsa után, a lecsengés időszakában kezdtek ezek kissé a háttérbe vonulni, viszont előtérbe kerültek a határvédelemmel kapcsolatos intézkedések. Ugye itt az európai integráció két nagyon fontos területen is elő akar lépni. Az egyik az úgynevezett európai kibeléptetési utazási rendszernek a megvalósítása, ami 2021-től már valóság lesz. Ha valaki vízummal nem rendelkezik, de külső állampolgár, harmadik állampolgár, neki le kell adnia előre az adatait, és kibeléptetést végzünk. A másik pedig, hogy az európai integráció a határvédelemre, ugye itt az európai határőrség, parti őrség megszervezésével, az úgynevezett Frontex határvédelmi rendszernek a megerősítésével szeretne előrelépni, illetve szeretne elejét venni, hogyha még egyszer egy ilyen különleges helyzet kialakul, akkor elő ne fordulhasson az, ami 2015-ben.
Az új bizottsági elnök ezen hatalmas mennyiségű munkából milyen új elemeket, vagy milyen újdonságokat tud megvalósítani, másként gondolni, másként megoldani? Mert hogy tulajdonképpen amiket említett, azok mind elindultak már. Valami 1 éve, valami 3 éve, de valami sokkal régebben kezdődött meg. Mit tud ebben Ursula von der Leyen újat, vagy kompromisszum képesebbet alkotni, hozni?
Hát ez jó kérdés, meglátjuk, hogy mit tud, nem tudom, ugye, hogy önnek európai szinten a politikusi képességei, amik ugye vannak, hiszen a német kormánynak a tagja volt nagyon hosszú ideig, hogyan fognak majd megjelenni. Az biztos, hogy ahogy a Juncker is csinálta ezt, megpróbálja ezt a hatalmas felelősséget, ezt a hatalmas koordinációs igényt, amit az új bizottságnak a munkájával kapcsolatban van, leosztani. Ezért van ez a kétszintű bizottsági rendszer, és azon belül is az átható kompetenciák, hogy meg lehessen egy-egy problémakört beszélni, problémaközpontú legyen az európai integráció gondolkodása, ne annyira adminisztratív, regulatív jellegű, mint az a múltban volt.
Tudunk bármifajta menetrendet, hogy az új bizottság milyen sorrendben szeretné ezeket a problémákat kezelni? Mondjuk ott van a dublini rendszer, ott van a Frontex, amit ön említett, a határvédelem, mert ugye itt is, ha egy prioritást felállít az új bizottság, akkor talán egy kicsit könnyebb egymásra épülve ezeket a problémákat kezelni, nem úgy, mint a válságban, amikor egyszerre kellett mindennel foglalkozni.
Hogyne, van. December 1-jével áll fel a bizottság, és az első jogalkotási folyamat az rögtön a zöld Európával kapcsolatos jogalkotási folyamat lenne.
Nem, én gondoltam a migrációra.
Igen, de hogy ugye van már egy sorrendiség, tehát ez volt az első, a második pedig rögtön utána a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, digitális Európával kapcsolatos jogalkotások. Utána nem látni ezt, hogy az első 100 napra mondott egy programot, vagy határozott meg egy programot magának. Ez az a kérdés, hogy hogyan fog egybeesni azzal, ha valóban megindul a Macron, illetve Merkel által kezdeményezett új Európáról való gondolkodás, és ez elhatározódik, hogy milyen irányba megy tovább. Valóban szerződést módosítunk-e, és akkor meg lehet nyitni nagyon sok kérdést, vagy a mostani keretek között próbálunk majd meg új kezdeményezéseket hozni, akkor lehet majd a bizottságnak elgondolkodni a konkrét javaslatokon.
Hamarosan innen folytatjuk. Az aréna mai vendége Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense. A hírek után tehát visszatérünk.